különleges az, hogy 1974-ben, a legnehezebb években, évtizedekben Isten egy akkor már 72 éves református lelkipásztor szólított meg arra, hogy kezdjen el külmissziói tevékenységet Magyarországon. Akik emlékeznek az akkori egyházi időkre, akkoriban vonták össze a gyülekezeteket. Elkezdődött az, hogy vidéken 2-3-4 kisebb gyülekezetet bokrosítottak, mert nem tudták a lelkészt eltartani, nem tudtak működni. Mindenki azt gondolta, hogy be fog szűkülni az egyház, mint egy töltség. És ezekben az években Istennek az volt a célja, hogy egy külmissziói tudjon. Nagyon fontos, hogy a belmisszió mellett legyen ott az egyházak életében a külmisszió. A kettőnek együtt kell járni. Nagyon fontos az, hogy a magyar fogányainkat ébresszük, és a gyülekezetek is, hívő emberek is mindent megtegyenek azért, hogy a magyar társadalom legnagyobb része, amelyik pogány, megtérjen. Nyilván imádkozunk ezért közösségben és egyénileg is, mert gondolom a testvérek is meg vannak győződve arról, hogy a mi nemzetünknek is a boldogabb jövője attól függ, hogy megtér-e a népünk vagy sem. De ez nem jelentheti azt, hogy a világ többi részére úgy tekintünk, mintha nem lenne. Mert az egész emberiségnek sokkal nagyobb része pogány ma még, mint ahányan ismerik Jézust. Ez megrendítő dolog 2000 évvel Jézus után. Hiszen ha csak arra gondolunk, hogy a világ legnépesebb országa Kína, több mint 1 milliárd ember, igaz, nagyon terjed a kereszténység, de az nem jelenti azt, hogy számottevő a keresztények száma, az egy pogány ország. India, szintén több mint 1 milliárd lakossal, több évezredes pogányságban a hinduizmusban hisznek. Csak ez a két ország már elég ahhoz, hogy megrendüljünk, és azt mondjuk, hogy 2000 évvel Jézus után itt tartunk, és ha hisszük azt, és komolyan vesszük, hogy Isten előtt minden ember egyformán kedves, akkor nem sajátíthatjuk ki az evangéliumot, hanem úgy kell tekintenünk a világ nagyobb részére, hogy ők még nem hallottak Jézusról, és amit mi megtehetünk, azt meg kell tennünk értük. Ez jelenti a külmisszió. A lepra misszió egy külmisszió. Jelenleg itt Magyarországon nem tudok más külmisszióról. Igaz, például a libenceli missziónak van egy bizonyos ágazata, de az nagyon gyengécske. A lepra misszió egyházunknak is az egyetlen külmissziója pillanatnyilag. Sokan azt gondolják, hogy ez egy orvosi kérdés, és miért kell nekünk foglalkozni egy betegséggel. Hiszen az az orvosok dolga. A Bibliánkban mindnyájunkéban egyértelműen ott van, hogy ezt Jézus bízta ránk. Máté evangéliumának a 10. részében, amikor Jézus kiküldi a tanítványait, a következőket mondja nekik. Jól ismerjük mindnyájan. Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. És ezek után felsorolja az apostolok neveit, majd pedig a 7. vers következik, menjetek el, és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsatok meg betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Nagyon érdekes, hogy Jézus kiemelte, miközben azt mondja, hogy gyógyítsatok meg betegeket, de a leprásokat kiemelte. És más betegséget nem emelt ki. Egészen megrendítő, hogy miért figyelt külön Jézus a leprásokra? Azért, mert akkor is, és sajnos ma is, a lepra betegség sokkal több annál, mint egy orvosi kérdés. Nehezen tudunk ráhangolódni, hogy beleéljük magunkat, de így van. És meg vagyok győződve arról, hogy Jézus azért emelte ki még a betegek közül külön a leprásokat, rábízva a tanítványaira, mert Jézus pontosan tudta, hogy ez mit jelent. Ha egy betegség utolér bennünket, azért az életünket éljük tovább, igaz orvosi segítséggel, sok nehézséggel, nem akarom kicsinyíteni egy-egy betegség terhét, de ugyanabban a családban maradunk, ugyanabban a közösségben maradunk, és jó esetben még több figyelmet és szeretetet kapunk. Olyan kollégák is egy beteg felé jó szívvel vannak, akik különben egészségesen marják egymást, mert a betegség kiváltja az együttérzést. Nem így a lepra. Év ezredek óta, az Ószövetség idejét nyugodtan vehetjük alapul, Kínában is, 4000 éve, Indiában is. Tehát masszívan évezredek óta a lepra betegség egy nagy csomag. Vele jár sok olyan minden más, ami más betegségeknél eszünkbe se jutna. A lepra betegség le van terhelve egy csomó tudatlansággal és előítélettel. Ezek önmagában elég tragikus dolgok. Hisz a tudatlanság azt jelenti, hogy évezredekig nem tudták az emberek, hogy mi ez a betegség. Sok-sok betegség az emberiség történelme során világossá vált az orvos tudomány fejlődése miatt. Gondoljunk bele, hogy a 20. század elejéig, tehát alig 100 éve, még azt sem tudta az orvos tudomány, hogy mi okozza a leprát. Nem tudták beazonosítani a kórokozót. És előtte évezredekig egy rejtély volt. Azért ilyen mérhetetlen nehéz kérdés, mert például az állatkísérletek, az egérkísérletek sehová nem vezettek, mert a lepra csak emberi szervezetben fejlődik ki. Ez már talán épp elég magyarázat arra, hogy évezredekig egy sötét folt volt az emberiség tudatában. A lepra betegségnek fogjuk látni, hogy nagyon sok szomorú velejárója van, aminek nem kellene megtörténnie. Hiszen egyértelművé vált, ahogy körülbelül 100 éve már a kórokozót sikerült megtalálni és beazonosítani, hogy ez nem egy súlyos betegség. Talán csupa meglepő dolgot mondok a testvéreknek. De ilyen megrendítő felismerések jönnek sorba, ha elkezdünk erről beszélni, hogy 4-5 ezer éves tudatlanság után egyszer csak fény derül arra, hogy ez nem is igazán komoly betegség. Mégis mi teszi olyan rettenetessé? Az, hogy mivel nem ismerték, az első pillanatban megbélyegezték a betegeket, és a megbélyegzéssel együtt kirekesztették az emberi közösségekből. Ezzel az illető sorsa megpecsételődött. Ugyanígy bánnak ma is Indiában a leprabetegekkel, Kínában nincs is személyazonosságuk, nem kapnak személyazonosságot. Vagyis azt görgetik tovább, amit évezredeken keresztül a tudatlanság miatt az őseik tettek. Mintha semmi nem történt volna azóta. Mintha ugyanúgy élnénk, mintha ugyanazzal a tudattal élnénk. Egyszerűen ez a kis kórokozó úgy terjed, mint a nátha. Tüsszentéssel, orváladékkal, cseppfertőzéssel. A nátha bacillus is igen sok csúnya következménnyel járhat, hisz hogy el tudunk torzulni, ha valaki nagyon náthás, rá se lehet ismerni. Bedagad a szeme, az orra, szája alig bír nyelni. A lepra kórokozója viszont a finom idegvégződéseket támadja meg, amik a bőrfelszínen alatt vannak, és jellemzően a test hűvös helyein, amik nincsenek befedve, kézfej, lábfej és az arc. És a lepra kórokozója azt munkálja, hogy nem érez semmit az illető. Akár egy bőrfelületen, ami lehet bárhol a testén, nem érez fájdalmat. Akár az ujjai végén, keze, lába. Egyszerűen se hőt, se szúrás, se vágás, semmit nem érez. Mert a belső fertőzés az érző idegvégződéseket támadja meg, és megszűnik a fájdalomérzet. Jellemző, hogy a testfelületen, hogyha egy ilyen fertőzöttség van, akkor kialakul egy folt, ahol ismétlen nem érez fájdalmat a beteg. Tehát hiába vágnának bele egy tűt, megserebben a szeme. És ezek a foltok elszíneződnek, hiszen az Ószövetségben is azt írja a Szentíró Mózes testvéréről, Míriámról, hogy fehér lett a teste, mint a hó. A barna bőrén kivilágosodik a bőr. És hát mivel ez Afrika, Ázsia népei között fordul elő évezredek óta tömegesen, ezért ott fehér lett a bőre, a mi fehér bőrünkön pirosas lenne az a folt. De nem érez semmit a foltokon, mert ott hemzsegnek a kórokozók, nem érez fájdalmat. Ezért a teszt az ma már csak annyi, hogy egy lúdtollal vagy tűvel szurkálják a csukott szemű betegnél azokat a színesebb foltokat, és rögtön jelzi, hogy nem érez fájdalmat. Igen ám, de ha egy ilyen stádióban egy kis folt megjelenésekor, ami egy jelzés arra, hogy fertőzés van a szervezetében. A beteg gyógyszert kapna, ami most már rendelkezésre áll, 50 éve, egy penicillin származék, akkor soha többet senki meg nem tudná az élete során, hogy ő valaha is leprás fertőzött volt. Ugyanúgy, mint egy más fertőzés, ki tisztul a szervezetből, a fertőzés nem terjed tovább, és senki meg nem tudja, hogy ő leprás beteg volt. Csak hogy azzal a nagyon-nagyon tanulatlan, milliárdos Indiában, milliárdos Kínában, évezredes elmaradottsági tudattal ezt nem tudják az emberek. Mindig azt szoktam mondani példának, hogy ne legyünk nagyon kényesek, és ne mondjuk azt, hogy jaj, hát, hogy lehetnek ilyen buták. Gondoljunk csak arra, hogy itt Magyarországon mibe kerül az állami egészségügynek az, hogy például tüdőszűrést, vagy éppen rákszűrést ingyen, bérmentve biztosítson mindenkinek. Hogy ahhoz a szóróanyagot elkészítse, hogy mérhetetlen reklám tömeggel és kampányokkal győzze meg például a nőket arról, hogy menjenek el rákszűrésre. Elmegyünk? Elmegy mindenki? Én elmegyek, de nem megyen mindenki. Akkor mit várunk India utcán születő tömegeitől? Kína hegyei között az évezredes elmaradottságban élő meg annyi népcsoport tudatától. Tehát a lepra ezért olyan óriási gond ma is. Mert hiába tudja már az orvostudomány, hogy mi okozza, hiába tudja, hogy csak emberi szervezetben alakul ki, nem örökletes betegség, hiába vannak kiváló gyógyszerek, amik nem is olyan drága készítmények, az emberi tudat, ami ugyanolyan sötét, mint volt. És itt találkozunk azzal a gondolattal, amivel kezdtem, hogy külmisszió. Hiszen azok a pogány tömegek, azok a sámánista, vagy buddhista, vagy hindú, vagy az ősök szellemét tisztelő, ki tudja milyen fogánságokban hívő milliárdok. Azok ma is úgy gondolkoznak, hogy nem is számít a leprás beteg, nem számít az anyám, nem számít a gyerekem. Ezt tanulták évezredek óta, ezt örökítik. Ott van a folt rajta, akkor mennie kell. Súlyosabb esetekben, amikor azok a foltok már elszaporodnak, és visszataszító lesz a látványa. Vagy éppen a fájdalomérzet megszűnése miatt össze-vissza égeti a kezét, összevagdalja a lábát, egy ujját levágja, utána a másikat is, mert nem érez fájdalmat. És jönnek a szomorúbbnál szomorú külső visszataszító következmények, amik következmények, mert nem a lepra miatt olyanok, hanem a fájdalomérzet hiánya miatt éri őket meg annyi sérülés, sebesülés, de nem volna szabad ennek illeni. Gondolhatjuk, hogy ez a betegség nem a tanult, felvilágosult, tisztálkodó és jól táplált réteget veszélyezteti, hanem a ahogy Teréz anya nevezte őket, a negyedik világ szegényeit, nem a harmadik világ, a negyedik világ. Azt a mélységes nyomort, amit mi el sem tudunk képzelni. Ami a legnépesebb rétege a világ lakosságának. És itt ez a tragikus, hogy ha azt a mélységes nyomort valahogy nem kezdjük el megszüntetni, akkor az a réteg még nagyobb lesz. Nem arról van szó, hogy majd ez valahogy magától megoldódik, hanem még nagyobb lesz azoknak a milliárdoknak a száma, akiknek a teljes sorsa megoldhatatlan. Éppen ezért a kereszténység rendelkezik azzal a ismerettel, lelki tudással, hogy nem sopánkodni kell, nem megbélyegezni kell, nem jajbeszékelni kell a világ bajai miatt, hanem amit tudunk tenni a megoldás érdekében, azt tegyük meg. És mint aki teológus korom óta ezzel foglalkozom több mint 30 éve, bátran mondhatom, nem csak azért, mert református lelkész vagyok, és így illik mondani, hanem azért, mert szívbéli meggyőződésem, hogy csak a kereszténység tud a világ bajain segíteni. Ezt higgyük el. Megpróbálnak a humanitárius emberek is sok jót tenni. Sok jót tesznek is. De valahogy az féligasság. Mert az, hogy a testet gyógyítják, visznek gyógyszert a betegeknek, vagy éppen megtisztítják az ivóvízüket Afrikában, az egy féligasság. Ha az életük lényegével, a lelkükkel nem foglalkoznak, akkor pár év múlva ugyanazok a segélyszervezetek visszamennek, és ugyanazt látják, amit találtak az elején. Mert visszasüllyednek abba a mélységbe, amiből nem emeltek ki őket valaki. A lepra misszió viszont, mint külmisszió, ugyanúgy tevékenykedik, ahogy Jézus. Jézus nem csak annyit tett, hogy itt meggyógyított egy szemet, ott talpra állított egy beteget, a harmadikat megérintette, és az eldobta a mankóját, hanem hirdette az evangéliumot. És a lepra misszióban, mint egy refrén, a lepra misszió alatt a nemzetközi lepra missziót értem ilyenkor, mint egy refrén azt mondják a terepen dolgozó misszionáriusok, hogy most ez egy sarkos mondat lesz, de értsük jól. Elég lenne csak az evangéliumot hirdetni. És a többit ők már fogják tudni. Hisz Európát az evangélium tette azzá, ami. Tegyük hozzá Amerikát is, hisz a keresztény kultúra végül is erről a két kontinensről indult el. Az a tapasztalata a misszionáriusoknak, hogyha az evangéliumot a szívébe fogadja egy leprabeteg, meg fogja azt érteni, hogy az ő élete ugyanolyan kedves Istennek, mint bárki másé, meg fogja azt is érteni, hogy kell tisztálkodni, meg fogja érteni azt, hogy ne csak várja azt, hogy segítsenek rajta, hanem ő maga is tőletelhetőt tegye meg, de azt is meg fogja érteni, hogy a hozzátartozóját ne vesse ki, mert Isten se veti egy ember sem, mindent meg fog érteni. Tehát ezt jelenti, hogy a lepramisszió egy külmisszió, a test gyógyításán keresztül viszi az evangéliumot. A kórházakban, a rendelőkben, a szűrővizsgálatokon, mint elkötelezett keresztjének, nem csak a foltokat, meg nem csak a gyógyszert, meg nem csak a műtéteket, hanem az egész embert látják a lepramisszió munkatársai, mint pogány, Istent nem ismerő embert, akinek Jézusra van szüksége. Ezért kell nekünk is ezzel foglalkozni. Különben mondhatnánk jó szívvel, hogy hát végezzék az orvosi szervezetek. De pontosan a külmissziói jellege miatt bízza Isten igéje is a mindenkori tanítványokra, ránk is. És nagy örömöm, amikor ezt egy-egy gyülekezet magáévá teszi, és felelősséget kezd érezni azért, hogy ne csak jaj beszékeljünk, hogy milyen szegénység van Indiában, meg hányan éheznek Afrikában, hanem azt a cseppet, amit mi tehetünk, azt tegyük oda. Teréz anya, aki igazán egy nagyon áldott életű személye volt a 20. századnak, sok-sok használható lelki igazságot mondott. Az egyik legkedvesebb ezek közül számomra könnyű megjegyezni, ha fájlalod, hogy nem tudod megoldani az egész világ nyomorúságát, old meg egy emberét. Nagyon sokszor tapasztalom úton, útfélen, hogy jaj, beszékelnek magyar emberek is, hogy mennyi baj van, úgyse lehet ezt megoldani. Hát a világ bajait hogy lehet, ezt nem lehet megoldani. Teréz anya azt mondta, aki az egész életét odaadta, tehát hihetünk neki. Egy emberként old meg egy emberét. És ha minden keresztény ember fölvállalna jelképesen egy embert, hogy megoldja, már is megoldódna a világ nyomorúsága. Így induljunk el most egy képzeletbeli utazásra Kalkuttába, ami indiai viszonylatban is a legnagyobb nyomorúságnak a helyszíne, hiszen Kalkutta, Nyugat-Bengál fővárosa, földrajzi helyzeténél fogva is tulajdonképpen predestinálva van arra, hogy az elszegényedő vidéki lakosság felhúzódjon a nagyvárosba, ott városi proletariátusként szaporítsa a mély nyomorban élők tömegét. Kalkutta büszkesége ez a hófehér márvány épület, ami lehetne bárhol Európában vagy Amerikában is. Ez a hajdani angol kormányzónak a székhelye volt, hiszen India volt a brit korona ékköve, a brit gyarmatbirodalomnak a szemefénye, és Kalkutta volt a birodalmi központ. Victoria királynő bronzszobra az épület előtt. Ez is akár Londonban is lehetne. Nem tudom, nem lehetne az első villanyokat, hogy kicsit akkor... A hajdani kormányzói palota körül pedig bankok, minisztériumok, akár csak Európában. Nagyon szép ápolt, igényes park, és Kalkutta belvárosa az úgynevezett fehér város, hiszen a gyarmati időkben az angolok, angol ízlés szerint ilyen törfehér kőépületeket építettek,
amik ma is állnak, persze hát nagyon szakadoznak, ahogy múlik az idő, bizony a felszabadult és független India nem tud rájuk költeni, és ilyenkor látja az ember, hogy az a gyarmat birodalom az nem egészen úgy nézett ki, mint ahogy itt nagyon elfogultan tanítottak róla, mintha csak kizsákmányolták volna a gyarmatokat, mérhetetlen sokat fejlesztettek cserébe. A belvárosban szintén európai jellegű közlekedés, bár ez kicsit megcsillantja India bájait, hogy a belváros kellős közepén lehet így is közlekedni, de a hivatalnokok, tisztviselők szintén európai módra öltözve, kivéve a nőket, ahol még a legfiatalabbak is az indiai szárinak vagy pandzsáminak a modernizált változatát viselik, de európai ruhában szinte elképzelhetetlen, hogy járnának. És ott vannak a világ különböző nemzetiségű üzletei, cégei. India lakosságának 2%-a a keresztjén. Ez a durván 1 milliárd embernél 20 millió, és azt mondanánk, jaj, milyen sok, de gondoljuk el, 2%. Tudja-e valaki, hogy melyik apostol, Jézusnak melyik tanítványa vitte az evangéliumot Indiába 2000 éve? Tamás. Dél-Indiában ma is így hívják a keresztényeket, hogy Tamás egyház, Mártoma. Egészen bámulatos, hogy hogy jutott el Tamás Izraelből Indiába, el se tudjuk képzelni, de eljutott. Viszont a kereszténység nem tudott, elnézést, ez az én leprás telefonom, bocsánatot kérek, de ne figyeljünk rá, ez a lepramissziós csengő. 2000 éve nem tudott tovább fejlődni a kereszténység, mert a hinduizmus és a kasztrendszer egyszerűen lehetetlenné teszi. Indiának egy jó része mohamedán vallású, az is akadálya a kereszténység terjedésének. Ennek ellenére ennek a 2%-nyi kereszténységnek azért itt-ott van nyoma, például Kalkutta belvárosában az anglikán püspök rezidenciáját látjuk, vagy a közelében egy hetednapos adventista templomot fedeztem fel, de hát ezek nagyon-nagyon kicsik. Vagy éppen egy pünkösdi missziónak a kicsi, szegényes helysége, illetve a skót presbiteriánus egyháznak egy komolyabb központja, ami félig meddig használaton kívül van, és csak pusztul az épület. Ez pedig a dél-indiai származású tamil keresztjének temploma Kalkuttában, tehát ez csak egy kis kaleidoszkóp volt gyorsan arra, hogy ez a 2%-nyi kereszténység felöleli a különféle felekezeteket. Ebben az előbbi templomban ugyanúgy istentisztelet után beszélgetnek csoportokba verődve a hát főleg értelmiségi gyülekezeti tagok, mint nálunk a gyülekezet legidősebb tagját is szeretettel veszik körül, illetve a gyerekisten tiszteletet, és ugyanúgy tartja egy missziói munkatárs, mint bárhol a világon. Az Isten tiszteletről kijöve pedig a templom falánál ez a látvány fogadott, ez India. A mérhetetlen szélsőségek, megoldatlan társadalmi kérdések helyszíne. A közelben pedig egy angol temető, ahol még a gyarmati időkben meghalt harcok során meghalt fiatal katonák, tisztek sírjai vannak. Hát megható, hogy több tízezer kilométerre a hazájuktól vesztették az életüket. És egyszer csak a belváros kellős közepén egy puha, bundás melegség száguldott el, egy kecskenyáj, mert ez sincs tiltva, hogy a belvároson ne lehetne egy kecskenyájat végighajtani. Valamint nézzük meg ez sincs tiltva, hogy nőket bizonyos munkára nem lehet alkalmazni. Boldog ez a két asszony, hogy pár fillérért napszámba ilyen munkát végez. Férfiak el tudják képzelni, hogy ez a vastalicska, ami így meg van rakva útburkoló kővel, milyen súlyú. És ezt nők mozgatják, körülöttük a gyerekek bóklásznak, mint írástudatlan fillérekért. Tényleg csak azért, hogy túléljék egyik napról a másikra. A cipőpucolók pedig a járdán sorfalat egy kis dobozzal, néhány pasztával és kefével, szintén fillérekért. Tényleg a túlélésért tisztítják ki a hivatalnokok cipőit. Kalkutta az egyetlen olyan város Indiában, ahol van villamos. Éppen kigördül a szerelvény. Nézzük meg, hát ezt még az angolok hagyták itt 1947-ben, látszik rajta. Még járnak a szerelvények, de utánpótlás nincs. Mint ahogy az épületek is pusztulnak lefelé. A Skót Misszió vendégháza előtt, ahol megszállhattam, lakott ez az asszony meg egy férfi. Reggel mindig így összepakoltak, hát a férfi akkor már lehet, hogy cipőt pucolt, vagy riksát húzott, ki tudja. Az asszony pedig itt gubbasztott naphosszat az összepakolt csomagok fölött. Ez nem ritka jelenség, hanem ez tömegjelenség. Indiában milliók születnek az utcán, milliók tengődnek az utcán, és milliók halnak meg az utcán. Nem is tudni róluk, hogy ők vannak. Tehát lakossági nyilvántartásban nincsenek, egyszerűen, mintha nem is lennének. Ezt megint csak nem tudjuk elképzelni, hogy mi az, hogy ha megszületik valaki, nem anyakönyvezik azonnal. Nem, nem. Mert akiknek már a nagyszülei, meg a dédszülei is az utca nyomorába születtek, azokat senki nem anyakönyvezi. Indiában semmiféle egészségügyi ellátás nincsen, csak azoknak, akik meg tudják fizetni. 100 millióknak semmi nincs. A lakosság legnagyobb részének semmije nincs. Ha beteg lesz, és szerencsés, akkor túléli, ha nem, akkor meghal. Gyerekeknek néhány éves korig szinte nem is adnak nevet, mert úgy vannak vele, hogy hát vagy életben marad, vagy nem. Ez rettenetes az összemberiség szempontjából is, hogy a kasztrendszer miatt egyszerűen a társadalmi fejlődésre esély nincs Indiában, mert egy nagyon szűk, körülbelül 5%-nyi réteg a kasztbeli gondolkodás miatt egyáltalán nem törődik a 95%-kal. Tehát semmiféle társadalmi felelősségük nincsen. Amelyik kormány megpróbál valamit reformálni, emlékezzünk vissza, azokat a miniszterelnökeiket pár év után megölik. Tehát borzasztó probléma ez évezredek óta a kasztrendszer, hogy mint fiókokba a társadalmi előjogok alapján bekerülnek emberek, aki abba a fiókba nem születik bele, annak semmire nincs esélye. Egy kaszton kívülinek egyszerűen nincs lehetősége arra, hogy például tanuljon. Lehet, hogy ő lenne a következő Nobel-díjas, de mert kaszton kívüli szóba sem állnak vele. Rettenetes sötétség a hinduizmus, a kasztrendszer pogányságának a sötétsége. Akik így az utcán élik le az életüket, így tudnak tisztálkodni. Ez egy esti felvétel, de a tehenek szentek, mert a szent állat. Ahhoz nem szabad hozzányúlni, még ha zörög a csontja is, nem szabad levágni, vagy odébb hajtani, inkább leáll a forgalom. Percekre, ha a tehén beül a kellős közepébe, akkor megáll az élet. ebből azt lássuk meg, hogy milyen a pogányság, hogy minden számít, csak az ember nem. Mert ahol valaki nem az élő Istent imádják, hanem más kerül a helyére, ott már egyre több lesz a más. Örömmel fedeztem föl ezt a parányi műhelyt, ennyi volt az egész, ahol az ősi indiai pengetős hangszert, a szitárt készítette két férfi. Eltaláljuk-e, hogy miből? Miből készül a szitár? Én magam sem tudtam. Mi ez? Vajon? Most már gyönyörűen csillog, lakos és ki van faragva, de egy növény, megsúgom. Mi volt ez eredetileg? Egy óriási tök. Mint a sárga bélű sütőtök. Abból készül a szitár, egy hónapi munka kell hozzá, hogy egy hangszerpódiumra vihető hangszer legyen egy hatalmas sütőtökből. Kalkutta, Teréz anya városa. Ez az áldott életű apáca 1953-ban a pápától arra kért engedélyt, hogy Kalkuttában a legnyomorultabbak közé mehessen. Azok közé, akik ismétlem az utcán születnek, utcán tengődnek, az utcán halnak meg. Semmiük nincs. A rajtuk levő rongyon kívül semmiük nincs. Teréz anya, ő hozzájuk ment Kalkuttába. És hogy Isten magvetése milyen csodálatos. Amit ő néhány rendtársával elkezdett 1953-ban, Kalkuttában, az a rend mára a szeretett misszionáriusai 138 országban tevékenykedik a világon. 138 országban. A legszegényebbek között. És egy albán származású, hisz Albánia hivatalosan is ateista ország volt, egy albán származású apácát hívott el Isten arra, hogy egy ilyen csodálatos magvetést kezdjen el. Teréz anya ebben az épületben irányította a misszióját, ma is ez az anyaház, egy nagyon forgalmas főútvonal mentén, dübörög a hatalmas forgalom itt, ahol mi ülünk, és ott áll az épület egy kis sarkon. Állandó zarándokhely tömegével jönnek a világ minden tájáról a turisták egész nap, és ebben a sarokszobában van Teréz anya sírja. Fogjuk mindjárt látni, csak hogy el tudjuk képzelni, itt a földszinten van a sírja. Ez pedig a cégtábla. Ebben a kis cellában élte le Teréz anya az életét. Ez a kicsi cella az előbb látott épület belső udvarán van, a konyha fölött. A 45 fokos Kalkuttában Teréz anya maga kérte azt, hogy a konyha fölött legyen az ő szobája, ami még melegebb, hisz alulról fűti, mondván, hogy ugyanazt a sorsot szeretné átélni, amit azok, akik az utcán éjjel-nappal a hőségben mindenféle hűtés és védelem nélkül szenvednek. Ennyi a berendezés, itt fogadta az államelnököket, a pápát, egyházi vezetőket, méltóságokat, Diana Velszi hercegnőt, mindenkit. Ez volt az ő élettere. És a földszinten a sírja, abban a sarokszobában, mintha csak ott lakna. Nagyon megható, hogy olyan magától értetődő egyszerűséggel ott egy helyiségbe belép az ember, és ott van ez a márványtöm. Minden nap büdöske sziromból más idézetet tesznek ki a nővérek a sírjára. Isten a csendben beszél, csendben szólal meg, volt kint az egyik nap. Bemennek, kicsit elcsendesednek, turisták is odaülnek. Kint dübörög a forgalom, végetnek a kecskék, tülkölnek az autók, de itt valami szentséges légkör uralkodik ebben a nagyon egyszerű környezetben. Igen nagy tisztelete van Teréz anyának, csak anyaként emlegetik maguk a hinduk is, a pogányok is, mert azért azt elismerik, hogy mennyi jót tett az ő népükkel. Egy út kereszteződésnél áll ez a kis tábla, a szegények, igen nagy emberek, gyönyörű dolgokra tanítanak meg bennünket. egy főúton alatt is Kalkutta városa Terézanya útra keresztelt át, illetve köztéri szobra is van, és ő volt az első nem indiai származású személy, aki állami temetést kapott Indiától. Tehát ezek mind-mind a megbecsülés jelei, csak nem követik a kereszténységet. Ez a legnagyobb szomorúság. Azok követik, akik között a nővérek tevékenykednek, a legnyomorultabbak közül sokan megtérnek, de hivatalosan India bár megengedi a kereszténységet, de nem követi. Teréz anya nővéreinek a központjával egy úton van a lepramisszió kórháza, igaz 7 kilométerrel odébb, ezek mutatják India méreteit, hogy az még mindig ugyanaz az út, csak 7 kilométerrel odébb. A nemzetközi lepramissziót Wellesley Bailey hozta létre 5 aranyfonttal 1874-ben, és még a szolgálati autó is hirdeti, hogy a lepra gyógyítható. A nemzetközi lepra misszió fővédnőke Diana Versi hercegnő volt, aki számos kórházat meglátogatott, köztük a Kalkuttait is, és rengeteget segített a leprások érdekvédelmének azáltal, hogy odaült az ágyuk mellé, megfogta a kezüket, tehát az ősi előítéletek lerombolásában a hercegnő hatalmas szolgálatot végzett, hogy bejárta a világ sajtót az a sok kép, ami kifejezte, hogy a leprásoktól nem félni és iszonyodni kell, hanem segíteni rajtuk. Ahogy mondtam a bevezetőben, a lepra kórokozója a finom idegvégződéseket érző idegeket támadja meg, a beteg nem érez fájdalmat. Évek, évtizedek után előfordulhat, hogy mezitláb járva üvegbe lép, rozsdásszegbe lép, acéllemez levágja az egyik ujját, elkaszabolja egy drót a másikat, és a végén nincs ujja. De ez nem a lepra miatt van. A legtöbben azt hiszik, hogy a leprások elvesztik az ujjaikat, és azért olyan visszataszító a külsejük. Évezredek óta ezt hiszik. Azért következik ez be, ha nem kapnak gyógyszert, nem figyelnek oda, elhanyagolják magukat, és a fájdalom érzett hiánya miatti balesetek következményei. Próbáljuk azt látni a képek során, hogy mit jelent egy ilyen közegben a kereszténység. Hisz a lepramisszió külmisszió. A kalkuttai lepramissziós kórházban például nagyon sok az égett beteg is. Ennek egyszerűen az az oka, hogy a kórház főigazgatója egy kiváló plasztikai sebész, és ennek híre megy, hogy az égési sérülteket ő csodálatos szeretettel és odaadással gyógyítja. Nem leprás ez a kislány se, 9 éves kislány, hanem megégett. Tömegesen égnek meg kislányok, mert megbotlik a hatalmas forró vizes fazékkal, ahogy már segít az édesanyjának, 8-9 évesen, vagy ráönt petróleumot a tűzre, és a fölcsapó láng jellemzően deréktől a nyakukig égeti le a kislányokat. Most gondoljuk el, hogy nem tudna férhez menni. Egy nyomorék lenne, hisz a teste nő, a bőre húzza össze, szegény szülei hogy tudnának bőrátültetésre költeni? Kilátástalan lenne az élete. És a keresztény kórházban azt mondják, ha ő megégett, segítünk rajta. Nyilván nem lehet meghúzni azt a vonalat, hogy kérem, mi csak lepra betegeket gyógyítunk. Egy ilyen közegben, aki oda megy, azt ellátják. Itt a bőrátültetés jelei, nagyon érdekes volt látni a kislány lábán, tehát egy olyan életre szóló segítséget kap, amit ő a saját társadalmában soha meg nem kapna. Egy asszony, aki egyik nap behozott a férje, hónapokig keresték, hogy mi lehet az asszonynak a baja, még nem kiderült, hogy nem tudnak az orvosok segíteni rajta, elhozták a keresztény kórházba, hát nyilván szépen kikúrálták őt is. Nézzük meg ezt az asszonyt. Lehet, hogy gyerekkora óta volt leprabeteg, tele fehér folttal, mindenféle torzulással, az a merev arc, félig nyitott szem, ez mind a idegbénulások következménye, soha nem volna szabad, hogy ma már valaki így eltorzuljon. Hiszen ha tudta volna, vagy az édesanyja tudta volna, hogy ez gyógyítható, soha nem került volna erre sor. Ki tudja, hogy hány évtizede volt úgy beteg, hogy senki nem segített rajta. Nem éreznek fájdalmat, ez a kép mutatja, hogy jár, a beteg már ujjai hiányoznak, és semmi fájdalmat nem érez. Vagy ez a férfi, és nézzük meg, a jobb kezén már alig van ujja, a bénult arca, de hát elkezdték a helyreállítását, hiszen már a lábát megműtötték, fogja tudni hajlítani, de ezek mind-mind az elhanyagolt betegség jelei, hiszen honnan tudták volna ők, hogy gyógyítható. A gyógytornász 4 fiatal beteggel, nézzük meg őket, egy 14 éves kislány, leprabeteg, már egy ujja hiányzik, ki tudja, hogy vágta le, nem érzett fájdalmat. A következő egy fiatal asszony, aki leégette a kezét, 2 éves kisfia volt, férje, és hát a bőrát ültetés és a gyógytorna gyötrelmeit élte át, de hát örült is, mert megértette, hogy különben a férje biztos elzavarná, ha nem tud házi munkát végezni, élete végéig egy mozgásképtelen kézzel élhetne, ha nem segítenének itt rajta. A harmadik leprabeteg volt, ezekkel a begörbült ujjaival jellemzően, amit már megműtöttek, és fogja tudni használni a kezét. Különben a megmerevedett kezével, ha kipróbáljuk egy pillanatra, semmit nem lehet kézbe venni, megfogni, vagy munkaképtelenné válna, ha nem műtötték volna meg. És a negyedik, ez a szépség, aki szintén az egész mellkasát leégette, és ott a gyógytornász naponta foglalkozott vele, hogy húzza a bőrét, és ne zsugorodjon össze. Akinek már nincsen lábfeje, vagy lábszára, annak művégtagot ad a misszió. Gondoljuk el, micsoda öröm annak a koldusnak, aki eddig az útszélén koldult, lábak nélkül, és lábra állhat, mert a missziótól kap egy műlábat. És már nem koldus lesz nyilvánvalóan, de erről később fogok szólni. Vagy egy nagyon egyszerű eszközt, egy könnyű cipőt készítenek arra a csonkult lábára, hogy védje a lábát, ne lépjen bele szögbe, tűbe, vagy üvegcserébe, vagy éppen egy ilyen puha talpú, könnyű szandált kap, ami szintén védi a lábfejét. Akinek pedig mankóra van szüksége, azt kapja meg. Egy fiatal ember, aki a gyógytornász nélkül bizony csak végignézhetné, hogy zsugorodik össze a keze, de el fogja tudni tartani a családját, mert a gyógytorna segítségül lesz. Az elmúlt években igen nagy sikerű akciónk volt karácsony előtt, mindig a plusz egy adag, ami abból áll, hogy felhívást intéztünk a támogatóinkhoz, hogy úgy terítsenek meg a karácsonyi asztalnál, mintha ott ülne egy leprabeteg is. És többen írták, hogy milyen áldott hatása volt, hogy az unokáik kérdezték meg, hogy ki az az üres tányér, aminek az árát elküldték a missziónak, mint egy adag árát, és a nagymamák, nagypapák el tudták mondani röviden a karácsonyi asztalnál azoknak a nyomorultaknak a történetét, akikről mi is hallunk, és így nevelik a gyermekeiket, unokáikat is a könyörületre, a távoliak iránti szeretetre. Ahogy mondtam, a Lepra Misszió és más keresztény szervezetek is természetesen abban különböznek a humanitárius szervezetektől, hogy nem csak gyógyszert adnak, nem csak műtétet adnak, hanem az egész életet szem előtt tartva, hogy Jézus is tette, munkálkodnak. Ha egy leprabeteg meggyógyult, akkor a lepramisszió nyomon követi a sorsát, hogy lesz-e vajon munkája. Mi van a családjával? Vannak-e gyerekei? És így nagyon sok nyomor negyed projektje van a lepramissziónak, például Kalkuttában is. Kalkutta nyilvántartott lakosainak 9 millió a száma, annál sokkal több, de ezek a nyilvántartottak. A nyilvántartott lakosság egyharmada nyomor negyedekben él. De a nyomor negyed az nem a legnagyobb mélység. A legnagyobb mélység az utca, ahol Teréz anya nővérei tevékenykednek. A nyomor negyed az már egy kiemelkedett szint, hiszen ott van fedél a fejük fölött, van áram, és van egy-egy kút, amiről vizet lehet venni. A lakosság nyilván van tartva a nyomor negyedekben, tehát például a postát megkapják, a gyerekeiket végigoltják hivatalból, de ne legyenek illúzióink. A nyomor negyed mérhetetlen mélység, csak az ottani viszonylatban nem a legnagyobb mélység. És számos lepra beteg a nyomor negyedekből kerül ki természetesen, és hát oda megy visszalakni, de a gyerekeinek ugyanaz maradna a sorsa, meg az unokáinak is, hisz a cipőpucoló apa, vagy a riksahúzó apa hogy tudná a gyerekei sorsát megoldani. Ezt teszi a misszió, hogy ha egy családban van egy lepra érintett személy, egy gyógyult apa, vagy egy gyógyult anya, az ő révén keresztül az egész család életét rendezik. Tehát ez az a többlet, ami a kereszténység többlete, hogy már a jövőt is nézi, hogy a gyerekek ne ítéljék le az életüket, az unokák meg pláne nem. És ebből egy módon lehet kiemelni őket a tanulás által. Ezek a gyerekek különben csak az írástudatlanok számát szaporítanák, a misszió viszont néhány osztályt elvégeztet velük, ehhez ad egy oktatási ösztöndíjat, hogy írni-olvasni tudjanak, pár osztályt elvégezzenek, és egy egyszerű szakmát megtanuljanak. Ezzel tulajdonképpen az egész család jövőjét rendezi a misszió. Néhány példát hagyd mutassak, ez a férfi volt leprabeteg, meggyógyult, de a három gyereke különben csak ugyanúgy írástudatlan tengődő lenne, ha a misszió nem tanítatná. A fiú már szakmát tanulhatott, a két lány pedig még általános iskolába járt a lepra misszió révén. Tehát esélyük van arra, hogy megélhetésük legyen. Következő család ugyanígy, az apa nem volt otthon, ki tudja, talán cipőt pucolt bent a városban, az asszony és a gyerekek, ugyanez a képlet, hogy a gyerekek beiskolázási ösztöndíjat kapnak, mert lepra hátterű család, így nevezzük őket, ahol egy családtag révén az egész családot felemeli a lepra misszió. Erre igaz, amit Teréz anya mondott, hogy old meg egy emberét, és a sok-sok egy ember összeadódva már bizony, ha arra gondolunk, hogy az ő gyerekeik, az már legalább 9 gyereke lesz ennek a 3 fiatalnak, ha felnő, és az ő családjaik már eleve rendezettek lesznek. Egy következő nyomornegyed Kalkutta másik részén, ami egy iszonyatos méretű szemét hegy tövébe települt. Ez a szemét hegy teteje tele objektívvel fényképezve. Sajnos magát a szemét hegy méretét elfelejtettem lefényképezni, hogy csak elképzelésünk lehessen róla, hogy több tízezer ember lakik a tövében, tehát oda települtek, hogy a szemét hegyet áttúrják, és a nap mint nap oda lerakott újabb szemeteket túrják át, szelektálják, és fillérekért a rongyot, a műanyagot, a drótot, adják el, hogy betevő falatjuk legyen. Eszméletlen nyomorúság. Ebben a nyomornegyedben a Lepra Misszió egy olyan projektet indított, hogy asszonyok hetente két délelőtt ilyen csomózási technikával szatyrokat készítenek. A misszió veszi hozzá ezt az olcsó fület, meg az olcsó műanyag szálakat, és ők csomózzák, a Lepra Misszió gondoskodik a piacon az eladásról, és mint háziipari bedolgozók, nevezzük így őket, nagyon szerény, de mégis hát valamilyen bért kapnak érte. Meg szokták kérdezni így az előadások után, hogy hát ha ezek olyan szegények, miért vannak rajtuk ezek az ékszerek? Hát testvérek, ezek nem ékszerek. Először is ezek a piros-fehér karkötő azt jelenti, hogy ő férjes asszony a bengáliaknál. Ez a jele annak, hogy férnél van. És ezek semmiségek. Tehát ettől ők nem gazdagok. Csak az ősi viseletük megkívánja azt, hogy legyenek rajtuk ilyen szépítő dolgok, és szépen össze van fogva a gyönyörű fekete hajuk. Nagyon mutatósak az indiai nők, még ha mérhetetlen szegények is, mert az összefogott hosszú hajuk olyan szép elegánsá teszi őket, de ezek borzalmas szegény asszonyok, és ez az egy kitörési lehetőségük van, hogy valami kis megélhetésük így legyen. A kis helység, ahol ők ültek, és aminek a küszöbén én álltam, befelé fordulva ezt lehetett fényképezni, kifelé negyed fordulattal pedig ezt. Tehát képzeljük el ezt a milliót, ahol ők élnek, és csak az egyéni sorsuk rendezése adhat ki menekedést. Hisz azt tényleg nem tudja egy misszió se megoldani, hogy a nyomornegyedeket felszámolják, és házakat építsenek helyette, de ha már a gyerekeik sorsát biztosítja a misszió azzal, hogy tanítja őket, akkor a gyerekek el fognak tudni oda jutni, hogy legyen egy kicsi vályogházuk majd, és rendesen tudjanak családot alapítani. A Lepra Misszió külmisszió. Az evangéliumot hirdeti, miközben a betegeket gyógyítja. Ez egy régen meggyógyított beteg Tájföldön. A régi leprabetegség nyomai látszanak még az arcán, de az is látszik, hogy ott van az agyongyűrt Bibliája. És komoly missziói, evangélizáló munkát végez ez a férfi a környezetében. Nagyon aranyos, mert ott van Jézus képe, meg a tájföldi király képe, és elmondta, hogy ő az Úr Jézushoz minden nap imádkozik, de belefoglalja az imádságaiba a királyt is, hisz a Bibliából is azt tanulta, hogy imádkozzunk a felsőbségért. Mélyen hívő és másokat is hitre vezető adottságai vannak ennek az idős parasztembernek. Kína, tibeti részén, a Lepra Misszió egyik projektjében idén ezt a projektet támogatjuk mi, a Magyar Lepra Misszió. Egy asszony, aki megtért, és a bizonyságtétele nyomán az egész kis falu keresztjén lett. A misszionárius, aki közöttük dolgozott korábban, mondta, hogy amikor először ebbe a faluba ment, amikor elkezdték a munkát, valami eszméletlen lelki és testi sötétség, lepusztultság volt, gyűlöletes hangulat, minden piszkos volt, az emberek is, a környezetük is, szörnyű lepusztultság, és pár év után nem lehetett rá ismerni, hogy ahogy sorra megtértek a kis falu lakói, az egész életük rendeződött. Dél-Afrikában leprabeteg gyerekeknek hittantábort csinált a Lepra Misszió, kezükben a Biblia és az egyenpóló, és Indiában a szakképzések az evangelizálásnak a legáldottabb eszközei, hisz hónapokon át a fiatal fiúk, lányok bentlakásban ott vannak a misszió szárnyai alatt, és tudják őket evangelizálni is. Állítólag ez a leghatásosabb korosztály, amelyik az evangéliumot legnagyobb számban fogadja be, és hát reménységünk van arra, hogy ha ők felnőnek, már a családjaik is hívő keresztjének lesznek. Ezek a magvetések soha nem hiába valóak. Köszönöm szépen a figyelmet, és szívből remélem, hogy sikerült egy kicsit elvarázsolni a testvéreket a külmisszió irányában, mert ez csak meggazdagítja az életünket, ha tudunk másokért imádkozni, ha komolyan vesszük azt, hogy az egész világnak Jézusra van szüksége, a mi népünknek is természetesen, és ha a javainkból is készek vagyunk áldozni azoknak, akiknek semmiük nincs nélkülünk. Ránk vár a világ, ahogy Pál apostol írja, a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését.
Van akkor lehetőség, hogy lehet kérdezni, vagy reagálni, amit hallottam. Tudom, hogy nehéz, de biztos van azért gondolataink, vagy kérdéseink.
Hát nekem még a gondolatok voltam, mert azért a filmet nézve egész mélyesen értettem belőle. Tehát is mindenképp a népülésére szolgálhatnánk, hogy miért köszönjenek emberek, és mindig segít dolgokat használunk. Igazából a kérdésem arra szól, hogy a kérdőket mondott, hogy ugye Jézus hívja idétok a leprások, átmukott vele, hogy rossz következett, és akkor lehet, hogy ezzel a szemszögből is nézhetem, hogy a bennül az egyik legnagyobb keresztény, és
igen.
Mert most nekem ez jött be. Azt mondom, hogy minden idők egyik legnagyobb
keresztény.
Igen.
Nem véletlen. És közöttünk vannak, tehát kifelejtettem azt a főség zavarával küzdök mindig, hogy minden második percben a Földön valakiről megállapítják, hogy leprás. Ez az éves megbetegedések száma, hogy ha így leosztjuk percre, ez a WHO statisztikája, hogy így lehet megjegyezni, hogy minden második percben egy emberről megállapítják. Az a baj, hogy a nyomor kitermeli magából. Tehát ezt is nehezen értjük, hogy gyógyítható. Na de kitermeli az újabb meg újabb megbetegedőket. Ha meggyógyítottak, az egy jó dolog, mert tényleg ők rendezve vannak. Tehát itt a nyomor felszámolása is létfontosságú, mert ilyenek a számok, hogy minden második percben valakit diagnosztizálnak.
Most például az indiai társadalomban igazából a gazdasági potenciál lenne arra, hogy ezek a telepeket felszámolják.
Nem értem. Közelebb jövök
fel. Lenne annyi gazdasági erő, hogy ezeket a nyomor telepeket, vagy ezeket a körülményeket rendezni, csak a gazdrendszer miatt nem tették meg.
Tehát nincs társadalmi felelősség, ezt nem értjük, de gondoljunk, ha végig szaladunk a világ térképen, a férjem ezzel nagyon szeret mindig játszani, ő szereti ilyen szociológiai dolgokat, de színigaz, ha egy pillanatra végig nézzük a világ térképen, gazdaságilag is, társadalmilag is, melyik a legfejlettebb része a világnak? A keresztény világ, nem? Amerika, Európa. És most családon belül, még azon belül is a legfejlettebbek, ahol a, úgy értem a legfejlettebbet, ahol az ember a legmegbecsültebb. A skandináv országok, Hollandia, Svájc. Ahol a szegényekről, a betegekről, a gyerekekről, az elesettekről, tehát a társadalmi gondoskodás a legmagasabb szintű a protestáns világban. A második vonal az a katolikus világ, ott nem annyira, de a protestantizmus a legérzékenyebb az ember sorsaira, történelmileg. A harmadik vonal az ortodox, a keleti ortodoxia, ahol beleragadtak a hagyományba, és nem igazán számít a társadalom felemelése. És a negyedik vonal a pogány világ, ugye, ahol a buddhizmus meditál és juss el a nirvánába, de az, hogy mi lesz a betegekkel, az nem számít a hinduizmus meg még nagyon mélység. Tehát minden ember olyan, amilyen a vallása, minden nép olyan, amilyen a vallása. Nem szabad azt mondani, hogy hát mindegy, hogy ki miben hisz. Nem mindegy, mert ilyen az élete. Ha ilyen a hite, és olyan az élete, mint a protestáns országoké, most ez egy külön kérdés, hogy elhagyták a hitet, de reméljük visszatér Európa Istenhez, de a hagyományában, államrendszerében, egészségügyében kitörölhetetlen ott van a protestantizmus, mint érték. Tehát az evangélium nélkül nem lehet a világot megváltoztatni. És nekünk ezzel ezért kell foglalkozni, ezért ez egy keresztjén.
Köszönöm, hogy kérdezni.
Hát, amit elment az idő. Tehát az nagyon jó volt azokban az évtizedekben, amikor Magyarországról nem lehetett pénzt kiküldeni, meg gyűjteni, de hát végül is az csak néhány sebes embernek a sorsá segített, ahhoz képest most már hála Istennek, hát nagyságrenden magasabb szintre jutottunk el, hogy komoly gyógyító projekteket tudunk az adományokból, hisz hát ezek mögött az adományok vannak. Hát az nem, ezekkel már nem foglalkozunk, igen. Hát ez egy időben jó volt, de most már az imádságot és az anyagi támogatást kérjük, hisz világszerte így a Nemzetközi Repramissziósok intézménye működni, hogy a támogató országok összeütik a szükséges anyagi hátteret.
Szerint kell megkapni a infekciót, és az megjelentő védelmetet a szervezetet, vagy pedig egy órán kell.
Ez egy, tehát ezek pirulák, enyhén fertőzött, mint mondjuk az a 14 éves kislány lábúja, ugyan nem volt, mert valahol levágta, de egy enyhén fertőzött volt, az a 6 hónapig szedi, súlyosan fertőzöttek egy másfél évig, és akkor azt kitisztítja a szervezetből. Hoztam is mindenkinek egy képes lapot azon látni, hogy 6 hónapi gyógyszerszedés után milyen lett ugyanaz a személy. Védőoltás viszont nincs. Tehát itt ez a borzasztó, hogy megelőzni még nem lehet, gyógyítani már lehet.
Visszaesik?
Nagyon ritkán. Nagyon ritkán, ha ellenálló a gyógyszerre. De akkor adnak neki egy másik típusú, mert azért most már több variáció van. Tehát ez olyan, mint az antibiotikum, hogy lehet, hogy egy más sávra jó az a gyógyszer, ezt kitapasztalják, vissza nem esik. Vissza nem, csak mondjuk az egyik gyógyszerre ellenálló, akkor másikat adnak neki.
És milyen nagyságrendű az anyagi támogatásnak? Milyen nagyságrendű az anyagi támogatásnak, amit tudjuk támogatni ezt a missziót? Tehát Magyarország lehet a missziót.
Igen, igen, igen. Vannak ilyen sarokszámok, hogy például egy pár ilyen szandál, ami valakinek évekre megoldja a lábavédelmét. Ez a körülbelül 3500 forint. Egy kézműtét az olyan 30 ezer. Tehát, hogy mint a fiatalasszonynak, hogy kiegyenesíteni a kezét, durván olyan 30 ezer. Mindig azt szoktam mondani, hogy a mi pénzünk jó valuta Indiában, hiszen hát ott azért sokkal alacsonyabbak az árak, tehát jó érzés, hogy a magyar forint váltó értéke azért ott mutat. Például egy ház, egy egy családnak vájuk ház az olyan 120 ezer forintból jön ki, és akkor nem haibával laknak, hanem vájuk házban. Úgyhogy ez olyan sarokszámok,
amiket szoktunk. Mondjuk mennyi gyűlik össze egy év, amit mi tudunk pénzt adni a missziónak előre.
Igen.
Milyen számokkal dolgozunk, vagy tavaly
kínai mennyi projekteket vállaltunk föl 2013-ra, 29 ezer angol font, az olyan durván 10 millió forint, amit fölvállaltunk, tehát akkor egész évben az én munkám tulajdonképpen abból áll, hogy gyűjtöm a pénzt. És minél több támogatót igyekszek megnyerni, hogy minél növekedjen a támogatói bázis, úgyhogy ebből áll az éves munka. Mindig a következő évre kell leválasztani, hogy melyik ország mit vállal, és akkor a tárgyévben arra gyűjtünk, amit fölvállaltunk.
Ezt nem tudtam, hogy...
Hisz ebben ez a nagyszerű, hogy ez egy zárt lánc, a Nemzetközi Lepra Misszió saját intézményeit működteti, tehát itt szó sincs arról, hogy bármi adomány máshová jutna, vagy elkallódna, hanem hát saját intézményeit üzemelteti a Lepra Misszió 31 néhány országban, Ázsiában és Afrikában.
Tavaly teljesítettük a kitűzött célt.
Hála Istennek, hogy minden egyre emelkedő mértékben tudunk. Igen. Tehát ez egy nagy hálára indít, hogy mennyi magyar ember ben van ott a könyörület, hogy ilyen nehéz helyzetben növekszik a támogatottságunk. Igen, ez egy nagy öröm. Valahol megérzik talán az emberek így a reklámanyag alapján is, hogy egy becsületes ügyről van szó, és bizalmat szavaznak.
Vállalatok beszoktak?
Kevés, hát nagyon törekszem rá, de ott inkább személyesen kell megkeresni, hogy vagy egy újsághirdetésből, ha épp a kezébe kerül egy vállalatvezetőnek, van ilyen több, hogy újsághirdetésből értesült, és akkor úgy gondolta, hogy szponzorként.
És az 1%-ból?
Sajnos az nem is, mert nem alapítvány vagyunk, hanem egyházi szervezet. Úgyhogy így egyházi szervezetként nem tudunk 1%-ot gyűjteni.
És itt Magyarországon sok segítő van ennek a missziónak?
Tehát igen. Hála Istennek.
Ez lényegében azt jelenti, hogy ők is mennek és beszélnek róla, gyűjtenek.
Inkább azt én csinálom az előadásokat, azt egy személyben én, hanem az országban több olyan csoportunk van, hogy egy-egy gyülekezetben, és akkor ők ébren tartják az ügyet, reklámozzák. Úgyhogy hálózat jellegű működés.
Jó, nem tudom, van-e még kérdés?
Én azt szeretném kérdezni, hogy református egyháznak adják a 9%-ot már, akik adják. Abból természetes, hogy a missziókat valamennyi?
Nem, mi semmi támogatást nem kapunk, nem. Mi nem református szervezet vagyunk, tehát a Nemzetközi Lepra Misszió egy országból csak egy szervezetet fogad el, na most annak a legnagyobb lefedést kell felmutatnia, legalább 3 felekezettel. Tehát a mi kuratóriumunk is református, evangélikus, baptista, és független szervezet vagyunk olyan értelemben, hogy központi támogatást nem kapunk. Az első forinttól az utolsóig össze kell gyűjteni. Tehát semmi kiszámítható támogatásunk nincs. Mind-mind össze kell gyűjteni.
Hát nagyon szépen köszönjük, és
én is köszönöm a lehetőséget.
Jó volt ez az előadás.
Mindenkinek hoztam egy kimakát.